Nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen az ünnepi alkalmon. És először szeretném valóban a köszöntést, a szeretetteljes jó kívánságot tolmácsolni. Egyrészt egész közösségünk nevében, gyülekezetek részéről, munkatársaim részéről, egy kicsit a Szappanos utcai baptista gyülekezet részéről is, amelynek az ügyintéző lelkipásztora lettem szeptember elejétől, úgyhogy ilyen értelemben szomszédok vagyunk, és annak is örülök, hogy a gyülekezetből jó néhányan eljöttek, hogy a szeretetüket és a támogatásotokat mellettetek és az Isten munkája mellett kifejezzék. A hangomért elnézést kérek, ez a mostani időszaknak az egyik terméke, de remélem, hogy így is eljut mindenkihez az üzenet. Kedves testvérek, én egy olyan igeszakasszal készültem, amit Isten a szívemre helyezett a második korintusi levélből. A második korintusi levél negyedik fejezetéből szeretnék olvasni néhány igeverset, mint egy köszöntésként, mint egy Isten üzenetének az alapja, Isten szavaként. Második korintusi levél negyedik fejezetéből, az ötödik verstől kezdve fogom olvasni az ígéket. Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat. Álljunk föl, bocsánat, ezt említettem. Tehát nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Atyán, köszönjük a te ígédet, köszönjük ezt a gyülekezetet, amelyet te hoztál létre, ezt a helyet, amelyet te adtál a testvéreknek, a történetüket, amelyet először is és alapvetően te írtál. Most pedig azt kérjük, hogy szent lelkeddel te vésd a szívünkre mindazt, amit most, itt és most fontosnak látsz. Amen. Tessenek helyet foglalni. Tizennyolc méter magas a sarka. Kék a színe. Úgy néz ki, mint egy női körömcipő. De igazából templom. Női cipő alakú templom. Tajvanon épült. Tavaly januárba adták át. Bocsánat, egy évvel elő, 16 januárjába adták át. És azt mondták tervezők, meg a kivitelezők, meg a kigondolók, hogy azt gondolták, hogy így a nőket jobban be tudják csábítani egy ilyen templomba, amely hát ilyen női cipő alakú templom. Hát nem tudom, ha megkérdezném az itt jelenlévő hölgyeket, hogy hogy gondolkodnak erről, inkább nem kérdezem. Nemrégiben az Európai Baptista Szövetségnek a közgyűlésén hallgattunk egy tiranai bizonyságtevő testvért, egy ottani baptista lelkipásztort. Nem sok imaház épült meg, éppen ők hosszú küzdelem után nemrégiben engedélyt kaptak arra, hogy megépíthessék az imaházukat, és úgy alakult, hogy az építész, ő egy muzulmán építész. És az építész, amikor találkozott a gyülekezettel, és megpróbálták megfogalmazni a terveiket, akkor azt mondta nekik, hogy nézzétek, nektek nagyon fontos ez a kereszt. Mi lenne, hogyha? És megtervezte, és úgy tervezte meg ezt az épületet, ezt az imaházat, hogy a keresztnek a felfutó szára, két szára közé rakta be bejárati ajtót. Azaz, amikor bemennek az imaházba, egy óriási kereszten keresztül tudnak bemenni az imaházba. És ezt egy muzulmán építész találta ki. Szóval csodálatos dolgokat tudnak az emberek kitalálni, és csodálatos ez a hely is, ahol itt vagyunk. Ugyan nem női körömcipő alakú. Így van. És az is biztos, hogy a kereszt számotokra is fontos. De én szeretném, hogyha egy picit az ige alapján mélyebbre néznénk. Ugyanis, az életünknek az a törvényszerűsége, amelyet az Isten itt ebben az igében megfogalmaz, hogy vannak különleges kincsek, hatalmas értékek, amelyeket őrizni, gyűjteni és gyarapítani kell. És vannak, amik a kincset tartalmazhatják, körbeveszik. És ezekre szükség van, de nem szabad a kettőt összecserélni. Cserépedény Palesztinában egy jól megfogható, megfogalmazható dolog. Mert ott nagyon sok készült belőle. Gondoljunk csak például a kumráni tekercsekre, amelyek sok-sok évszázadon, évezreden keresztül megtartották azokat az értékes beltartalmakat, szentírási szövegeket cserépedénybe, amelyet aztán később felfedeztek, és amely a szentírás hitelességének emberi oldalról egyfajta bizonyítéka vagy megerősítő tényezője lett. Cserépedény hordozta évszázadok, évezredeken keresztül. Ilyen a testünk is. Ehhez hasonlítja a Szentírás ebben a példázatban az apostol az életünket. Cserépedény a létünk, a fizikai valóságunk, időnként a hangunk. Cserépedények vagyunk, mert el tudunk romolni, mert meg tudunk betegedni, meg tudunk öregedni, és végül majd a cserép összetörik. De tudnunk kell azt, hogy mi nem a cserép edényre nézünk, és nem a cserép edénynek a külsőségével foglalkozunk, még akkor is, hogyha egy gyönyörű mázas cserép edény, mint ahogyan ez itt van most. Mert ez is, ez az épület, ez a közeg, ez a hely, egy nagyszerű közege, kerete, lehetősége annak a kincsnek, amelyet az Isten szánt, amelyet az Isten munkál. Hálásak vagyunk az Istentől kapott külső, megtartó erőkért. Testünkért, amely cserépedény létünkre ellenére fontos, hogy az Isten kezében legyen. Szentlélek temploma, tanítja róla az apostol. Hálásak vagyunk az imaházainkért, gyülekezeti házainkért. Hálásak vagyunk ezért a gyönyörű épületért. Mindazoknak, akik dolgoztak ezzel, és mindazoknak, akik lehetővé tették ezt. És legfőképpen Istennek, aki megajándékozta a Trinityt ezzel a helyjel, ezekkel a lehetőségekkel. Örülünk annak, hogy nagyon körültekintően végig gondoltatok sok-sok mindent. Nagyon jó ez, és biztos vagyok benne, hogy sok gyülekezetnek jó példát is tudtok ezzel adni. Használja Isten ezt az ő dicsőségére. Használjátok ti a ti örömötökre, és sok-sok embernek az Isten felé való közeledésére, úgy, ahogyan megfogalmaztátok ezt a találkozás helyeként. De szeretném, hogyha túl ezen, sokkal inkább a cserépedényben tárolt, a cserépedényben gyarapítható, a cserépedényben elhelyezhető értékekre, kincsekre próbálnánk odafigyelni, és erre irányítja a Szentlélek Isten most a mi figyelmünket. Mik ezek a kincsek? Miféle kincsről beszél az apostol akkor, amikor a testünkben, vagy a környezetünkben, vagy a külső látható világban, mint cserépedényben elhelyezett értékekről, kincsekről beszélhetünk? Az 5. verstől kezdődően olvashattunk az apostol vallomásáról, és arról, hogy őneki van egy üzenete, amit hirdet, amit továbbad. És Isten olyan kreatívan használta őt eszközként, hogy a különböző helyzetekben, egész szolgálata során, egész élete során ennek az üzenetnek az átadója lehessen. Igen, ami kincsünk, az egy egyszerű üzenet. Egy egyszerű, de nagyon világos üzenet. Hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyszerű üzenetet kaptunk, amelyet elmondhatunk újból és újból, ezernyi változó helyzetben, rendkívül sokféle körülmény közepette. Bele énekelhetünk, bele írhatunk, bele rajzolhatunk, bele festhetjük, bele építhetjük ebbe a világba. De legfőképpen a saját létünkbe és saját szolgálatunkba hordozhatjuk ezt az üzenetet. Kedves testvéreim, ezt a kincset gyarapítsátok. Legyen üzenettel teli ez a hely. Akkor, amikor megszólal az íge, megszólal a tanítás, megszólalnak a bizonyságtételek, megszólal az ének, egyáltalán jelen vagytok itt ezen a helyen, akkor úgy legyen visszhangos a hely, hogy valami kiváltja ezt. Ez pedig az Istentől jövő, megszólító üzenet. Azt látjuk a Szentírásban, hogy újból és újból, ahol Krisztus megjelenik, ott megszólítja az embereket az ő üzenetével, és ez valamilyen fajta reakciót vált ki. Miért van az, hogy olyan sok-sok templom, imaház kong talán az ürességtől? Valószínűleg azért, nem azért, mert nem törekszenek jóra vagy szépre az ott levők, de hogy megszólal-e benne az Istentől jövő üzenet, amely hangosabb minden orgonánál, minden dicsőítő csoportnál. A másik, ami kincsünk, ahogyan az apostol is megfogalmazza ezt, valójában maga Jézus Krisztus. Ő az, aki a legfőbb kincsünké lett. Őt hirdetjük. Azt mondja az apostol, mi őt hirdetjük, őt szeretnénk előtérbe helyezni. Nem saját magunkat, hanem Jézust, a Krisztust, a megfeszítettet. Őt szeretné hirdetni Korintusba, ezt vallja meg, amikor írja a levelét Korintusba. És ezt hirdette a hirdetett üzenetében Jézus Krisztusnak a jelen valóságát, megtapasztalhatóságát, a Krisztus dicsőségét. Őt hirdeti, nem pusztán saját magát és azt, amit ő tud tenni, vagy amiben ő hívhat meg másokat, hanem az Isten munkáját, az Isten jelen valóságát, Krisztus megtapasztalható szeretetét. Jézus Krisztus gyújtotta meg az életünknek a tüzét. Jézus Krisztus volt az, aki alapvetően meghatározza az életünket. Tudjátok, akik ismertek közelebbről, hogy most már két unokám is van, az egyik 8, a másik 1 hónapos, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy mennyiben más a 8, meg mennyiben más az 1. És milyen gyorsan fejlődnek a gyerekek. És mennyire megállíthatatlanok. Ha éhes, akkor elmondja. Ha valami baja van, azt is elmondja. És hogyha nem találtuk ki, akkor addig mondja, ameddig ki nem találjuk. Megállíthatatlanul fejlődni akarnak. És aztán, ahogyan látjuk az életükben a kibontakozó isteni áldást, ez különösen, mint egy tükört állít magunk elé, a mi elénk, amely arról is beszél, hogy az Isten, ahogyan a gyermekekbe beleoltotta ezt a különös folyamatot, a növekedés, a fejlődés, az élet folyamatát, ő az, aki meggyújtotta a szikrát a létünkbe. Egyszer valamikor felismerted azt, hogy hozzá kell jönnöd. Egyszer valamikor kinyitottad a Szentírást, és elkezdted olvasni. Egyszer valamikor betetted a lábadat ebbe vagy más gyülekezetbe. Egyszer valamikor az Isten közelébe érkeztél, és megragadott az ő szeretete. Mennyi minden történt azóta. És ez az élet ez a történet, 10 év, vagy ki tudja hány év, ez nem pusztán, nem első renden rólad szól, hogy te mit tudtál tenni. Hogy te hogyan is, mint is, valamilyen módon, így meg úgy gondolkodtál, cselekedtél. Hanem, hogy ha jobban, ha mélyebben, ha valóságosan, a cserép mögé nézve a kincset kezded el nézni, és azt kezded el gyarapítani és számolni, akkor azt fedezheted fel, hogy az Isten munkálkodott benned. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Ő gyújtott világosságot a ti szívetekbe. Ő döntött egyszer úgy, hogy legyenek gyülekezetek 2000 évvel ezelőtt, és azóta újból és újból. És ő gyújtott világosságot 10 évvel ezelőtt is, hogy legyen egy Trinity nevű gyülekezet itt Debrecenbe. Krisztus a mi kincsünk. Az Úr Jézus Krisztust hordozzuk. Az Úr Jézus Krisztust akarjuk bemutatni. És kedves testvéreim, miközben azt gondolom, hogy minden keresztény gyülekezet értelemszerűen egyetértene velem abban, hogy persze, Krisztust akarjuk bemutatni. De lépjünk egy lépést hátrább, és hogyha jól megnézzük, akkor mennyi olyan történetet láthatunk, amikor egy-egy gyülekezet rövidebb, hosszabb, átmeneti vagy általános élete nem Krisztus bemutatásáról szól. Emberi dolgokról szól. Vagy emberekről, vagy egy-egy emberről, vagy egy családról, vagy a hiányról, vagy a szükségről. És ki tudja, mi mindent mondhatnánk még hozzá. Kedves testvéreim, jegyezzétek meg, írjátok föl a szívetekbe, a lelketekbe. A cserép edény az nagyszerű, de mi kincset gyűjtünk. A kincs a legfontosabb. Üzenetünk van ennek a világnak, amelyet nem akarunk, hogy elhomályosítson bármi is. Krisztust hordozzuk, és Krisztusról akarunk szólni. Azt akarjuk, hogy Krisztusról szóljon a gyülekezet életünk is. Azaz, hogy azok az emberek, akik találkoznak velünk, veletek, azoknak az embereknek a számára nem pusztán a ti személyetek, nem pusztán a ti gyülekezetetek, hanem a ti gyülekezetetekben megtapasztalható krisztusi szeretet, Isten jelenléte, Krisztus jelenléte hagyjon nyomot a lelkében. Egy harmadik kifejezésre is hadd hívjam fel a figyelmet. A cserépedény nagyszerű, de törékeny. És az életünk, az, ami körbevesz bennünket, az is törékeny. A testünk és a környezetünk is. Ez a világ is, amely majd elmúlik. Azonban az Istentől jövő értékek, azok nem pusztán maradandóak és örökkévalóak, hanem valami olyasmit hordoznak, amely magasan felülmúlja a cserépedény létet. Így fogalmazza az apostol, rendkívüli erő. Rendkívüli erő. Pronin testvér kiment reggel a félig összetört ajtón keresztül, mert hallotta kint a beszédet. Oroszul beszélő katonák. És először azt gondolta, hogy nem megy oda hozzájuk. Mert a szívében nagyon-nagyon sok minden volt. De aztán mégis oda ment hozzájuk. Beszélgetni velük. Azok a katonák voltak, akik felgyújtották azt az imaházat, ami most Luhanszkba üresen áll és lerombolva. Ott prédikált 10-valahány éven keresztül. És oda ment ezekhez a katonákhoz, elkezdett velük beszélgetni, és vitt nekik Bibliát. És az egyik katona sírva elkezdte neki mondani, hogy ő nem akarna itt lenni. De itt kell lenni. Ő nem akar senkire lőni. De kezébe adták a fegyvert. És ez a testvér, akinek lerombolták, felgyújtották az imaházát, a gyülekezetének egy részét leöldösték, másik része elmenekült, ő még ott volt, aztán neki is el kellett menekülnie. Ez az ember bizonyságot tett ezeknek a katonáknak, és hívta őket Krisztushoz. Rendkívüli erő. Rendkívüli erő, amely előjön. A cserépedény lehet, hogy összetörik. Az emberi lét fizikai valósága, az épületeknek a nagyszerűsége összetörhet. De a kincs az kincs, az előjön, az érték, az maradandó, az erősebb és rendkívüli erővel tud hatni. Vagy ahogyan Corrie ten Boom annak idején, aki átélte a holokausztot, holokauszt túlélő zsidó keresztény hölgy, amikor egyszer szembe találkozott az egyik őrével, aki hát nagyon sok mindent megcsinált, fele is, meg másokkal. Akkor valahol először azt érezte, hogy irtózik, és rettenetes érzések kerítik hatalmába. De ahogyan imádkozott érte, a Szentlélek Isten átáradta a lelkében, a szívében, és magához ölelte ezt az embert. És tanúskodott neki a Krisztus szeretetéről. Rendkívüli erő. Rendkívüli erő. Mert a cserépedény összetörhet. A cserépedény elmúlhat. De a kincs az örök, és hatalmas erő van benne. Jó földi testvér, aki visszatért a háborúból, és Bogyiszlón az egyik alapítója lett a gyülekezetnek. Amikor kitakarították, mert beszolgáltatás volt, a padlást lesöpörték, elvitték mindent, szinte, ami csak volt. Ráadásul őt a faluból egy kicsit úgy is kezelték, hát ő kiment közülünk, megtért, hívő lett. Akkor összehívta a családját, és azt mondta, az Úr gondoskodik, imádkozzunk. És gyülekezet lett ott. És családja lett ott. És a családjából sokan azóta is szolgálnak. Rendkívüli erő. Erő, amely a változó korokban és a mindenféle lehetetlen helyzetekben is előbukkan. Hiába kocogtatják a cserépedényt, hiába törik meg a cserépedényt, akkor is előbukkan az Istentől jövő élet. Vagy Margit mama. Az édesapám így szólította. Az árvaháznak az édesanyja. Volt baptista árvaház. Most már nincsen, mert a bombatalálat érte. Ő is ott halt meg. Több mint 100 gyereknek lehetett az édesanyja. Vagy anyja helyett anyja. Többek között az én édesapámnak is egy darabig. És amikor nincsen semmi, vagy nagyon kevés, amikor azért küldik oda a gyerekeket, mert máshol talán éhen halnának, vagy nincsenek szülők, akik nevelnék, vagy a nagyszülők sem tudják, felküldték a baptista árvaházba, akkor a Margit mama magához ölelte őket. És lett, a nincsenből lett, és a hiányból szeretet lett, és gondoskodás lett. És felnőttek ezek a gyerekek. És hány Margit mama lehetett. Mert a cserépedény, az csak edény. De a kincs, az kincs. Örökkivaló, rendkívüli erő. 10 évvel ezelőtt, hogy indult ez a gyülekezet? József, meg azok, akik itt voltatok akkor, vagy kezdtetek itt lenni, beszéltetek, bizonyára sokszor sok mindent erről. De ez is az Isten rendkívül erejét mutatja. Minden egyes gyülekezet alapítás, amely az Istentől jön, az Istentől származik, egyfajta fénysugártörés a sötétségben. Amikor áttöri a sötétséget, a sötétség leplét, az Istentől jövő fény, ő gyújtott világosságot a szívünkbe. Ő gyújt világosságot ebben a világban. Ő gyújt világosságot családok, emberek, közösségek életében. Ő az, aki létrehozza az ő népét, életre hívja az embert a nem létezőből a létezőt. Egy létező közösséget, egy élő közösséget. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Kedves testvérek, égjen be ez a szívetekbe, mert nagyszerű cserépedénybe helyezett el benneteket az Isten. És nagyszerű az a történet, amelyet megélhettetek. De a kincset gyarapítsátok, és az Istennek tulajdonítva a dicsőséget, adva a hálát, kötve össze vele az életeteket, tudjátok befutni, megélni azt a pályát, azt az utat, amelyre ő hívott el benneteket. Ez a kincs, amelyre mindig szükség lesz. Ebben a világban változó valuták néha kivonásra kerülnek a forgalomból, elinflálódnak. Mert hogy egy idő után már nem sokat érnek. Annak idején, amikor hiperinfláció volt Magyarországon, a szemétbe söpörték azt a sok-sok pénzt, ami előtte talán azt gondolták, még sokat ér. Ebben az életben sok kincset próbálnak gyártani az emberek. Sokféle kincset próbálnak előállítani, hogy azért aztán sokan sokat adjanak. Az a kincs, amelyet Isten helyezett a szívetekbe, közösségetekbe, a szátokra és a szolgálatotokba, ez a kincs az Istentől származó kincs. Soha nem inflálódik, hanem mindig rendkívüli értéket és rendkívüli erőt fog hordozni. Bízzatok benne. Építsetek erre. És ráépítve legyen teljes az életetek és a szolgálatotok. Isten áldjon meg benneteket ebben.
Nagyon köszönjük, János, hogy tolmácsoltad Isten üzenetét felénk, és azt hiszem, hogy azért tud különösen könnyedén beégni a szívünkbe, akik itt a Trinityt alkotjuk, mert ez a mi célunk is. Semmi más. Az, hogy olyan cserépedények legyünk, akik az üzenetet hordozzák a testükben, a gondolataikban, és így képviseljük a mi Úrunkat itt Debrecen városában. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon méltó volt ez az üzenet a mai naphoz, és biztosak lehetünk benne, hogy az élő Isten lelke készítette ezt az üzenetet. És jó is, hogy ezzel indulunk útjára ennek az új épületnek, ezzel a gyülekezettel. Kérem, álljunk fel, és ezért fogunk most imádkozni. Örökkévaló mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a te kijelentett igédért. Köszönjük a te gyermekedet, Jánost, aki hűségesen közvetítette most a te üzenetedet, és Urunk, mi pedig hallottuk ezt az üzenetet, és szeretnénk engedelmeskedni neki. Urunk, bennünket te érdekelsz, számunkra te vagy a fontos. Mi téged szeretünk, nem a követ szeretjük, nem az építőanyagokat szeretjük, még csak nem is pusztán azt a sok szépséget szeretjük, amit itt megengedtél, hogy felhalmozódjon, hanem téged szeretünk, Urunk. Téged szeretnénk ezen a helyen dicsőíteni, felemelni, és téged szeretnénk mindenki számára hitelesen és őszintén bemutatni, aki betér ebbe a hajlékba. Urunk, köszönjük, hogy te a te jó indulatoddal és jó akaratoddal nézel erre a házra. De nem pusztán azért, mert ez az épület létrejöhetett, hanem azért, mert olyanok töltik meg, akik szeretnek és engedelmeskednek neked. És Urunk, mi ilyenek akarunk lenni ezen a helyen. kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és így vigyél tovább bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. Hadd tudjunk olyan gyülekezet lenni, aki úgy képviseli a te nevedet, hogy az vonzóvá tegyen téged és a te örökkévaló királyságodat sokak számára. Urunk, az a vágyunk ezen a helyen, hogy bárki, aki ide belép, az találkozhasson veled, hogy örök életet nyerhessen, hogy bűnbocsánatot nyerhessen a bűneire, és örökkévaló életet a te mennyei királyságodban. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor így könyörgünk hozzád. Amen.